Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik egybegyűltek, és előzetesen azokat, akik majd csak néhány nap késéssel a honlapunkon fogják tudni látni beszélgetésünket. Köszönöm szépen Mikulás Gábornak, hogy felhívta figyelmünket egy Krekó Péter doktori értekezés téziseire, amely a honlapunkon elolvasható. Krekó Pétert egyébként meg szerettük volna hívni a mai beszélgetésre, de sajnos nem tudtuk őt elérni. Én nem kell, hogy külön bemutassam, azt hiszem meghívott előadóinkat. Csepeli Györgyöt szociológusként ünnepeljük a meghívóban, de tulajdonképpen ő is épp úgy szociálpszichológus is, mint Siklaki István, régi barátunk és többször is előadónk. Még egyszer szögezzük le, amit a meghívóban már bátorkodtunk megfogalmazni. Mi nem szeretnénk ezt a kérdést értékelni, vagy hosszan tűnődni azon, hogy tulajdonképpen milyen szörnyű az, ami bennünket körülvesz ezen a téren. Ezt mint egy őszi esőt szeretném, hogyha tudomásul vennénk, és inkább az okát, mondhatnám a meteorológiáját kellene tudnunk megbeszélni, ahhoz, hogy megértsük, hogy miért van szükség az embereknek erre. Bevezetőként még annyit, hogy a ma kapott legszebb történet az arról szól, hogy a vírus ellenes védőoltások alapja egy nanotechnológia. De nagyon figyeljünk oda, mert ezzel a nanotechnikával belénk fognak injekciózni egy olyan csippet, amik tulajdonképpen felszívódó mikrotűk. Úgyhogy kétszer gondolja meg az, aki ezt igénybe akarja venni. Először Csepeli Györgynek adom meg a szót.
Köszönöm, reménykedtem, hogy az István fogja kezdeni.
Akkor még egyszer, akkor először Siklaki Istvánnak adom meg a szót, abban a reményben, hogy mint ahogy kértem is, először próbáljuk a dolog pszichológiáját megvilágítani. Mi az, ami alaphelyzetben mondhatnám szinte toposzszerűen az embereket erre a pályára kényszeríti?
Hát, hogyha el akarnám ütni, nem úgy, mint a Gyuri, hanem egy bomóval, akkor idézhetnék egy Richard Grenier-től egy megfogalmazást, az összeesküvés elmélet a tudatlanok álokoskodása. De nem szeretném így a dolgot leegyszerűsíteni, mert azt hiszem, hogy ez nem is egy együttérző, és nem is egy mély definíció. Szerintem még sokat fogunk erről beszélni, hogy milyen pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai háttere van az összeesküvés elméletek nagyon tartós, több ezer éves hagyományának, de hát valahol el kell kezdeni. Az egyik eléggé kézenfekvő magyarázat az az én szociálpszichológusi veszőparipáim egyike, nevezetesen, hogy az ember talán legfontosabb és a leguniverzálisabb motivációja, hogy megszerezze magának a kontrollérzését, a kontroll, ha illúzió, akkor is, de valamiképpen, hogy kiszámítható az ő számára a világ. És mennél nagyobb bizonytalanság vesz körül egy adott társadalmat, egy adott szituációban, annál nagyobb az igény arra, hogy ezt a motivációnkat kielégítsük, és hogyha nincs kellő információ, nincs kellő tudásunk, nincsenek megbízható alapjaink, akkor a megfelelő kulturális elemekből fölépítünk egy valami jól hangzó, koherens, jobbára eléggé leegyszerűsítő és jobbára gonosz emberekre kiegyezett összeesküvés elméleti történetet, és akkor ebben egyrészt meg lehet nyugodni, másrészt rosszabb esetben ezt át lehet fordítani olyan cselekvéssé, például bizonyos kisebbségeknek a kiirtásává, ami aztán végképp helyreállítja a lelki egyensúlyunkat. Hát ez egy ilyen első felvetés, egy lehetséges, nem is lehetséges, biztos, hogy fontos motiváció, ami az összeesküvés elméleteknek a hátterében megtalálható.
Én most vettem részt éppen egy olyan konferencián, amelynek a témája Makai Jánosnak egy hát meglehetősen elfelejtett, de nagyon jelentős politikai gondolkodónak a műve, amelynek az a címe, hogy Politika Isten fogságában. És ennek a könyvnek az alapgondolata az, hogy az ember tulajdonképpen teljes egészében irracionálisan viselkedik, irracionálisan érez, irracionálisan látja a világot, mert maga a szerkezet, amiben beleszületett, az nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy értelmet tudjon találni. De ugyanakkor, mint ahogy István mondta, rá van utalva arra, hogy keresse az okokat, keresse az okozatokat, mert káoszban ugye meg képtelen élni. Tehát milyen értelemben véve azt hiszem, hogy egy antropológiai alaphelyzetről van szó, amely, ahogy az István is mondta, több ezer éves múltra tekintett vissza. Most hirtelen a mitoszok jutottak eszembe, amikor készültem. A mitoszok lényegében véve felfoghatók, akár összeesküvés elméleteknek is bizonyos vonatkozásaikban. A Stephen Fry írt egy nagyon jópofa könyvet, ami a görög mitoszokat tulajdonképpen újrafogalmazta, modern terminusokkal írta le azt, amit Kerényi mondjuk a korabeli gondolkodási paradigmákban írt le, és lényegében véve egy az egybe azok a struktúrák, amelyek így rövidre zárt világképeket, rövidre zárt magyarázatokat, a tudatlanoknak a tudását eredményezik, azok itt megtalálhatók. Ez a kognitív kényelemnek ilyen szempontból az eszközei. Ebben semmi meglepő nincsen. Ami szerintem figyelemre méltó, hogy az a világ, amiben most vagyunk, egyfelől sokkal változékonyabb, sokkal bizonytalanabb, sokkal komplexebb és sokkal kétértelműbb lett, mint valaha volt. Ez ugye az eredendő hátborzongató idegenséget, amiben az ember kényszerül élni, ez intenzívé teszi. És ami voltaképpen ezt a dolgot működteti, az sajnos ez az új technológia, a társadalmi média technológiája, amely tökéletesen, mint hogy az autóból kiszedjük a fékeket, tehát kiszedi az ellenőrzés, kiszedi a szerkesztés, kiszedi azt a fajta egyensúlyozást, ami a tömegkommunikációnak korábban jellemzője volt. Mindenki voltaképpen New York Times-nak érezheti magát, és ebben a helyzetben óhatatlanul sok lúd disznó győz alapon. Hát a könnyen hihető, kognitíve, kényelmes álhírek, amelyek rendelkeznek ezekkel az eszközökkel, amikkel a konteók rendelkeznek, akkor sokkal, de sokkal inkább hitelt nyernek, mint a szakértőknek a egyébként igaz közlései. Bevezetőként ennyit akartam volna mondani.
Ennek alapján azt tudom csak megkérdezni, hogy ezek szerint a konteó hívők és a konteókban nem hívők egyaránt kényszerpályán kénytelenek gondolkodni, akkor, ha a világot meg akarják magyarázni maguk körül?
Hát annyiban nem, hogy akik a konteóban nem hisznek, azok tudják, hogy van tudomány. Tudják, hogy van evidence-based igazság. Tudják, hogy vannak tudományos folyóiratok. Tehát megvannak azok a lehetőségek, és ilyen szempontból az internet demokratikus, mert felkínálja a tájékozódásnak a lehetőségét. Csak éppen a konteó hívők, azok, ahogy Makai János nevezi őket, értelemsüketek. Messze menően elzárkóznak mindentől, ami tudomány, de attól még a tudomány az marad, ami.
Holott ők saját magukat tekintik tudósoknak, és éppen fordítva használják. Azt mondják, hogy a tudomány egy álsza, ami mögé konteók vannak felsorakoztatva.
Igen, de a puding próbálja az evés, tehát valaki hiheti mondjuk azt, hogy a kísértetek vagy a szellemek működtetik az autókat, de ettől még az autókat a benzin működteti.
Jó, ezt inkább Istvántól szeretném megkérdezni, hogy ha kiderül, hogy az illető tévedett, akkor sem látja be sohasem, hogy tévedett. Én legalábbis nem emlékszem, hogy valaki azt mondta volna, hogy bocsánat, megtértem, hülye vagyok.
Hát ez nagyon ritkán fordul elő, ennek több oka van. Az egyik az az, hogy a gondolkodásunk eleve evolúciósan és amúgy nagyon bölcsen konzervatív. Tehát addig, ameddig nagyon-nagyon nem kapunk a vélekedésünk, a hitünkhöz képest egy ugyanolyan meggyőző alternatívát, addig körömszakadtáig és abszolút érzelmi alapon és irracionálisan kitartunk a meglévő mellett. Ez egy ilyen kognitív tulajdonsága az embernek, ami nyilván elősegíti, hogy ha egyszer kialakult valamilyen oknál fogva egy konteó, akkor borzasztóan sokáig ragaszkodunk hozzá, mert hát ezeket nagyon nehéz cáfolni. Részben azért, mert igen gyakran ilyen körbeforgó okoskodás van mögötte. Nekem az egyik kedvenc gyerekkori viccem, miért van piros szeme az elefántnak? A válasz, hát azért, hogy jobban el tudjon bújni a cseresznyefán. Láttál már elefántot cseresznyefán? Nem. Ugye milyen jól elbújt? Mert nagyjából ez a fajta körkörös gondolkodás borzasztóan stabillá tudja tenni a konteó hívőknek a vérekedését, ezért nagyon nehéz egy meggyőző alternatívával elérni azt a hatást, amire utaltál lábája, hogy hú, basszus, de híve voltam. De azért ennyire ne legyünk egyébként ez negatívak, mert hogy most úgy beszélünk, mint hogyha az ember mint olyan volna alapból konteó hívő, amiben persze van alap, mert csak ugyan igaz az, hogy ott is struktúrát, értelmet, jelentést keresünk, ahol nincs, és hogyha ilyen bizonytalan helyzetben vagyunk, amit a Gyuri emleget, akkor ez nagyon könnyen vezet konteóhoz, de hát azért az emberiségnek valószínűleg nem a többsége, bár túlságosan nagy aránya, de mégsem a többsége konteó hívő. És az ilyen társadalmi motivációban már lehet nagyjából arról valamit mondani, hogy kik azok, akik a konteó hívők táborát gyarapítják elsősorban. És hát ilyen amerikai kutatások leginkább azt mutatják, hogy két nagy típusba sorolhatók a masszív konteó hívők. Az egyik típus azok, akiket úgy lehet hívni, hogy politikailag elégedetlenek, tehát akik rossosban a sorsukkal elégedetlen helyzetben vannak, azok vagy pedig a szélső jobb oldaliak, amihez van valami közösség a kettő között. Tehát a társadalmi helyzetükkel eleve elégedetlen emberek, illetve a szélső jobb oldaliak, ez az egyik kategória. A másik kategória viszont a helyből gyanakvó emberek, akik társadalmi szempontból nem kell, hogy rossz helyzetben legyenek, tehát itt a politikai közép, a jobb módú iskolázott emberek is ide tartoznak, akik viszont valamilyen oknál fogva, a szocializációk egyéb oknál fogva gyanakvóak. A már említett Oliver Stone szerintem ez a típusú figura, aki egyszerűen valamiért ilyen gyanakú, és ez nyilván kétféle megközelítést jelent a konteókhoz, és hogyha valaki ki akarja őket ábrándítani, hogy ábel szeretné, akkor nem mindegy, hogy melyik motiváció van ennek a hátterében.
Igen, folytatnám ezt a gondolatot, én úgy látom, hogy itt a bizonytalanságnak egy olyan lélektani következményéről van szó, amit ugye az István ebben az általános gyanakvásban fogalmaz meg, bizalmatlanságban, a magyarok egyébként ebben piacvezetők, aminek a végső oka a saját magunkba való bizonytalanság. Tehát az a fajta reszentiment, elégedetlenség érzület, ami táplálja ezt a gyanakvást, ami táplálja a konteóknak a valószínűsítését, a gyökere az, hogy az illető saját magában nem bízik, saját magától fél, saját maga lehetőségeit nem ismeri föl, nincs igazi cselekvési tere az életben, és ezt a hiányt, ezt pótolja ki ezekkel a gondolkodás vagy tudáspotézisekkel. De valójában ő is tudja, hogy nem tud semmit.
Persze azért van egy nekünk jobb indulatú változata is, tehát nagyon sokan egyszerűen azért hisznek, vagy úgy tesznek, hogy hiszik a konteókat, és terjesztik a konteókat, mert a dolgoknak a bonyolult összefüggéseit nyilván nem nagyon látja át a legtöbb ember, de egy jól hangzó konteóval nagyon jó társadalmi elismerést lehet kapni. Ha én elmondom a kocsmába, hogy az tulajdonképpen úgyis úgy volt, hogy az amerikaiak csinálták meg az egész szeptember 11-ét, akkor ezzel némi társasági érdemekre, rangra lehet szert tenni. Tehát egy ilyenfajta nagyon hétköznapi motiváció is van, ami egyrészt egy ilyen társadalmi motiváció, másrészt pedig az eszköze, az a egyszerű leegyszerűsítés, ami a gyökerekben visszamegy a mítoszokig, ahogy a Gyuri utalt rá.
Ez biztos, hogy így van, és az, amit mondasz, a mai viszonyok között, amire utaltam, még inkább aláhúzza a gondolatodnak a jelentőségét, hogy így szerzek magamnak befolyást, mert ma már ugye nem a kocsmába megyek, és terjesztem el, hogy a vírus az voltak éppen egy nanotechnológiai trükkje a Bill Gatesnek arra, hogy én zombi legyek, hanem ezt publikálom az interneten, a Facebookon. És a Facebookon keresztül szerzek, vagy YouTube-on, és ezeken keresztül szerzek magamnak követőket, esetleg még pénzt is tudok belőle csinálni. Tehát ilyen szempontból ez a társadalmi média, ez rettetesen erős csábítást jelent ezeknek az embereknek, akikről beszélsz.
Figyeltem Siklaki István korábbi felsorolását, amelyben, ha jól emlékszem, a jobb oldalt mondtad azt, hogy elsősorban ők folyékonyak a konteóra. Miért a bal oldal nem?
Hát általában a szélsőségek folyékonyak rá, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a jobb oldal folyékonyabb. Lehet, hogy ez azért is van, mert ez egy amerikai kutatásnak az eredménye, és Amerikában azért a bal oldal jóval kisebb súlyú, mint a szélső jobb, tehát ez egy ilyenfajta torzítás is lehet. De azt azért nyugodtan lehet mondani, hogy a szélsőséges beállítódású emberek, azok jóval hajlamosabbak. Ennek egyik magyarázata, hogy a szélsőséges beállítódás eléggé szorosan összefügg azzal, hogy nagyon nehezen tolerálja a bizonytalanságot. Ezért egy ilyen, mert hogy belül is bizonytalan, hogy Gyuri utalt rá. Tehát egy nagyon-nagyon a késztetés arra, hogy jól hangzó leegyszerűsítésekhez folyamodjon. A másik ehhez csatlakozó motiváció, ami megint egyébként egy alapvető emberi tulajdonság, hogyha számomra fontos dolgoknak a magyarázatát keresem, akkor aránytalanul nagy mértékben támaszkodok arra, hogy embereket, ágenseket keressek mögötte, és a körülményeket, az objektív külső tényezőket, körülményeket elhanyagolom a gondolkodásomban. Ez megint egy univerzális emberi tulajdonság. Ebből adódik, hogyha nekem magyarázatkényszerem van, akkor ott valamiféle emberi ágenst keresek, és ezek az emberi ágensek jobbára valami jól megfogható, valamiért az én motivációmtól, az én normáimtól, az én ismereteimtől idegen csoport, gyakorlatilag leginkább valamiféle kisebbségek, és aztán ezt az összes a bizonytalanságból eredő leegyszerűsítő világmagyarázatnak a konklúzióját át lehet fordítani cselekvésbe, és a szélsőségeket az is jellemzi, hogy hajlamosak arra, hogy nem fotelben elmérkednek, akárból akár jobb szélsőségekről beszélünk, hanem cselekszenek. Ha én egy megfogható csoportot tartok bűnbaknak és cselekedni akarok, akkor ebből már a konteóknak a elég súlyos társadalmi következményei adódnak, pláne hogyha ez még hozzájön az anyagi érdek, ami az esetek többségében megvan, akár hogyha a történelemben visszamegy, nézzük mondjuk, ahogy Szép Fülöp kinyírta a templomosokat, ott volt egy ilyen fajta konteó, de azért mögötte nagyon-nagyon vastag érdek, mert lehetett nyúlni a templomosoknak a vagyonát. Tehát ezek így eléggé össze tudnak függeni, és igazából a szélsőségek inkább arra vonatkoznak, hogy ők hajlamosak az aktív cselekvésre fordítani azt, amit egyébként nagyon sok ember magában gondol.
Valóban az zárt gondolkodás, ugye Rokics 1960-ban szerkesztett egy könyvet a nyílt és zárt gondolkodásról, és a zárt gondolkodás az ő bizonyítékai szerint épp úgy előfordul jobb oldalon, mint bal oldalon. Tehát ilyen szempontból valóban az a helyzet, hogy Amerikából nézve esetleg a szélső jobb az egy optikai csalódás, mert valójában a szélső bal ugyanolyan konteó hívő lehet, mint a szélső jobb. De amit még az István kapcsán akartam volna mondani, és ez egy őrült fontos dolog, hogy meg kell tudnunk különböztetni azt a fajta zárt gondolkodást, amit hordoz egy társadalmi közeg, a frusztrált, reszentiment által megnyomorított rabszolgamentalitásban a kényszerített tömeg, és az az elit, amely bizonyos szempontból ráérez a lehetőségre, amit ennek a tömegnek a léte számára biztosít, és voltak éppen ő maga nem hisz konteóba, de viszont látja, hogy mennyien hisznek konteóba, és ennek következtében egy remek manipulációs lehetőséget talál arra, hogy a saját politikai, gazdasági céljait tudja elérni.
Köszönöm szépen. Krekó Péter azt állítja a bevezetőben említett tézisei egyikében, hogy nem műveletlenség vagy butaság terméke a Conteo. Attól, hogy valaki tudós szakember, éppen úgy képes arra, hogy Conteo módjára gondolkodjon arról, amit mondjuk frissen felfedezett.
Persze, tehát nem a saját tudomány területe az, ami a Conteót táplálja. Tehát ilyen értelemben véve ugyanúgy szorong a tudós is, mint a nem tudós, és ahogy mi azt megpróbáltuk elmagyarázni a kezdet-kezdetén, itt a szorongás, a antropológiai alaphelyzet, a hátborzongató idegenség, amiben beleszülettünk, ez az, ami végső soron létrehozza a Conteók szükségletét, mint hogy régen létrehozta a mitosznak a szükségletét, és magát a mitosz, nem a szükségletet.
És azt ne felejtsük el, hogy a Conteóknak azért van egy nagyon szépen tényleg évezredek alatt kikristályosodott eszközrendszere, ami nagyon jól épít az ember gondolkodási habitusára, és ezzel az eszközrendszerrel nagyjából műveltségtől függetlenül is képes Conteo hívővé tenni embereket. Itt lehet sorolni azokat a megkülönböztető jegyeket, amikre építve, például, hogyha egy elit próbálja kiaknázni ezt a dolgot, meg lehet teremteni azt a fajta összeesküvés elméletet, ami aztán kellőképpen tud hatni. Most nem akarom itt végig sorolni, van vagy 20 nagyon, nagyon jellegzetes ilyen jellegzetesség, ami a Conteo akár spontán, akár machiavellistán fölépítő emberek számára adva van. Tehát ilyen eleve a homályosság. Tehát itt, ha valaki nagyon nagy tudású, akkor is, ha kellőképpen ügyesen, homályosan van megfogalmazva a dolog, akkor már ez a része a dolognak ki van cselezve. Általában nagyon igyekeznek a nyilvánosságtól, nyilvános információtól távol tartani magukat, tehát szelektíven állnak hozzá. Nagyon erősen támaszkodnak koholmányra, amiben aztán nyilván az van, hogy nagyon nehéz kideríteni, hogy ez most koholmány vagy sem, hát hogy a bánatba derítsem ki, hogy ez a nanotechnológiás trükk, az most valóság vagy koholmány, tehát ez ma már aztán végképp nagyon nehéz részben a bizonytalanság, a tudomány összetettsége és egyébek miatt. Azután nagyon jól lehet operálni következetlen dolgoknak az egymás mellé helyezésével. Aztán egy csomó olyan mechanizmussal, amikor látszólag tényeket sorok föl, ilyen faktoidokat, amikről nehéz megmondani, hogy ez most tény vagy nem tény, mint ez a nanotechnológia, és ezt megspolykelem tudós emberek számára nagyon precíz hivatkozásokkal, tekintélyekre hivatkozásokkal, akkor már is ezzel hitelesebbé tudom tenni a legvadabb Conteót is. És így tovább, és így tovább. Tehát ennek van egy nagyon, ha úgy tetszik, jól kiforrott receptkönyve, amit akár tudatosan, akár nem tudatosan a Conteósok alkalmaznak, és mivel ez egy kulturálisan mélyen beágyazott gondolkodási keret, ezért aztán nagyon könnyen lépre tud menni. Erre hajlamos amúgy kiválóan képzett tudós ember is.
Az állatorvosi ló, most, hogy hallgattam a Istvánnak ezt a listáját, és ő írt egy egész könyvet, és a könyvnek egy nagyon jó fejezete, pont sorra veszi ezeket a pontokat, a cionista összeesküvésnek a jegyzőkönyve, tehát amit az orosz titkosszolgálat hozott létre, és fantasztikus hatékonysággal működik. Pontosan azért, mert pontról pontra használja ezeket az elemeket, amelyeket az István most felhasznált. Ha egy mesterséges intelligenciát betanítanának Conteók írására, akkor érzésem szerint ez tökéletesen működne. És lehet, hogy már a jobb Conteókat nem is emberek találják ki, hanem milyen mesterséges intelligencia szoftvereknek a termékei. A nyílt gondolkodásnak egyik legfontosabb megkülönböztető vonása az zártal szembe, a kételkedni tudás, a mindenben kételkedni, a kérdezni tudás. A Conteóban nem érvényes az a szabály, hogy de omnibus dubitandum est.
Jó, köszönöm szépen. Gondolom, hogy most átérhetnénk a dolog szociológiájára. Egyszerűség kedvéért mondom ezt, Ugye arról van szó, hogy ez a Conteo, ez egy kollektíven motivált megismerés. A motivált megismerésről beszéltünk, hogy válik ez kollektív életérzéssé tömegek számára.
Hát mi a mechanizmusa? Alapvetően, ugye, mint a rémhír kapcsán is látjuk, ha olyan a társadalmi klíma, amely elbizonytalanít, amiben eleve nincsenek fogózók, amely egzisztenciálisan amúgy is az emberre jellemző szorongást felerősíti, akkor érzésem szerint ezeknek a konteóknak a hatása az abszolút mértékig garantált. Olyan jól érzik magukat, mint a baktérium a húslevesben.
Hát meg ráadásul itt azért egy ilyen projekcióról van szó, amit viszont tömegek nagyon szívesen projiciálnak, és aztán vallják egyesült erővel. Tehát például ennek a nagyjából az összes összeesküvés elmélet mögött az egyik alapvető ilyen kivetített motiváció, hogy az illető csoport a hatalom megszerzésére törekszik. Ugye szinte minden konteó arról szól, hogy háttérhatalom világuralomra törekszik a Cion bölcseitől kezdve az összes többi, az összes titkos társaságok, a szabadkőművesek, a templomosok, vagy akárki. Egy másik ilyen nagyon egyéni emberi motiváció kivetítése, ami éppen mivel egyéni emberi általános, ezért aztán tömeges is tud lenni, és társadalmi csoportok tudják a maguk helyzete miatt magukévá tenni és kivetíteni, az az, hogy ha valamely csoportnak valami a hasznára válik, akkor ebből rögtön oksági következtetést vonnak le. Azért van ez, mert ők irányítják a dolgot, azért válhat az ő hasznukra, mert ők irányítják a dolgot. Már is egy következő ilyen típusú konteó, mit tudom én, például az Egyesült Államok elnökéről el lehet mondani, hogy a Fehérház fogja, és igazában a zsidó összeesküvés az, ami mozgatja az egészet. Azután egy másik, megint csak visszatérve a pszichológiai motivációra, a kontroll, az értelem keresésre, az a meggyőződésünk, hogy semmi sincs véletlenül, vagy csak úgy esztelenül, mindennek van valami jól kitalált oka, és hogyha én a sorsommal, mint egy adott társadalmi réteg akár, elégedetlen vagyok, és keresek valami okot, akkor ez a meggyőződés engem hajt, hogy meg is találjam. Tehát kirekeztem azt, hogy a véletlennek bármiféle szerepe volna. És hát végül is az, ami az ellentéte annak, amit vagy nem ellentéte, hanem rokona egy kicsit annak, amit a Gyuri mondott a kétkedésről, van egy ilyen nagyon alapvető pervers kétkedés, ne higgy a szemednek, a látszat az mindig csal. Akár ha látszólag ellenségek vannak, akkor valójában ezek barátok. Tulajdonképpen a nácik meg a kommunisták igazából barátok voltak, és nem ellenségek. Vagy fordítva, a látszólagos barátok valójában ellenségek. Ezt is nagyon szépen lehet felhasználni. És így tovább, Cion bölcsei esetében ugyanígy el lehet mondani, hogy valójában már az a zsidó grémium irányítja a világ összeesküvést, akikről lehet tudni, tehát ez a központi zsidó hatóság, ami nagyjából időszámítottság előtt 70-ben megszűnt, és legközelebb majd Izrael létrejöttével 48-ban terülődött meg. Ennek ellenére az egész köztelévő 2000 évben volt egy ilyen meggyőződés, hogy az összes ilyen látszólag véletlenszerű dolog mögött ott van egy ilyen háttérhatalom a zsidó hatóság. Tehát egy csomó ilyen dolog van, amik kollektíve és kollektív érdekeket képviselve tudják kivetíteni ezeket a motivációkat, és ebből aztán fölépíteni egy szép leegyszerűsítő, és főleg emberi motivációkhoz, emberi érdekekhez köthető koherens történeteket.
Egy szociológiai típusú összefüggés jutott eszembe most, hogy kérdezted Ábel, és hallgattam az Istvánt, amit mondott, hogy akkor kapnak lábra ez az ilyen konteó típusú világmagyarázatok, amikor magában a társadalomban elterjedt a tehetetlenségnek az érzése. Ugye a tanú tehetetlenséget ismerjük, amikor az emberek úgy érzik, hogy nincs eszköz a kezükben annak érdekében, hogy megváltoztassák a helyzetüket, és voltaképpen feladják a reményt. Tehát ez a fajta reménytelenség, tehetetlenség, kiszolgáltatottság, amit hát valljuk be a modern korban egyre többen éreznek, ez nyilvánvalóan fölveti akkor azt a problémát, hogy ha én nem tehetek semmit, akkor valaki biztos van e mögött, aki tesz. Tehát az ember a saját bénultságát próbálja, bénultságának ezt a kellemetlen érzését próbálja elhesegetni azzal, hogy megkreál, konstruál egy másikat, egy ellenséges aktort, aki miatt el kell, hogy szenvedjem a jelenlegi helyzetemet. Tehát azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. Lehet, hogy ezt régen úgy hívták, hogy elidegenedés.
És azért ne hagyjuk ki a dolgokból akár bevallott, akár nem bevallott, de nyers anyagi haszonnak az érdekét. Azért, ahogy végignézünk a történelem konteóit, elég gyakran az volt a háttérben, hogy én ki akarok fosztani egy társadalmi csoportot, és akkor ehhez önfelmentésként, önállításként keresek egy összeesküvés elméletet, ami aztán fölment engem a dolog alól, és itt most ne a nagyon kézenfekvő zsidókat nézzük, hanem rengeteg ilyennel találkozunk akár a vallástörténetben, a különböző eretnekekkel kapcsolatos dolgokban, vagy akár a keresztes hadjáratok idején, és így tovább, és így tovább. Tehát azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy persze áttételesen, mert jobbára racionalizálva, megideologizálva bukkan föl, de a nyers anyagi érdek az nagyon sokszor ott van, és ezek jobbára társadalmi csoportokhoz köthetőek, és ezáltal aztán társadalmi csoportok tesznek boldogan magukévá olyan összeesküvés elméleteket, amiket kiaknázva aztán különböző rivális csoportokat ki lehet fosztani, meg lehet likvidálni lehet, és természetesen ilyenkor jobbára van egy vezető, aki ennek az élére áll, és akkor innentől kezdve már katalizálja ezt a mechanizmust.
Ez biztos, hogy így van, de azt hiszem, hogy lehetnek szimbolikus és politikai előnyök is, az ilyen szimbolikus és politikai előnyök szerzése is motiválhatja a konteóknak a nem annyira a létrejöttét, mint inkább a már létrejött konteóknak a felhasználását. Tehát az úgynevezett osztályharc az lényegében nem más, mint egy a másik osztálynak tulajdonított mindenfajta ellenséges kizsákmányoló szándék, amelyet azáltal lehet csak semlegesíteni, hogyha magát az osztályt megsemmisítjük, ami persze jár anyagi előnyökkel is. Tehát azt akarom mondani, hogy a politikai harcnak is ez a szerves része, és ez felvet egy etikai dilemmát, amit megosztanák veletek, hogyha az ellenfelem konteót használ ellenem, akkor nekem kell-e hasonló ellenkonteókkal fellépni, vagy egyáltalán azon a logika alapján, hogy egy kardhoz nyúl, kard által vészel, etikailag megvan-e nekem engedve, hogy hazugságot hazugsággal próbáljak leverni.
Mi erre a válaszod?
Erre nincs válaszom.
Pedig ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen nem egyszerűen etikai probléma az, hogy vajon a konteó következtében fölállt hatalmi koncepcióval sokan állítják, hogy az igazság fegyverével kell küzdeni. Másoknak szent meggyőződése, hogy konteó ellen csak konteóval lehet küzdeni.
Hát én ugye idealista vagyok, én azon az állásponton vagyok, hogy konteóval szemben nem konteóval, hanem az igazsággal kell küzdeni. Részben azért, mert ha én elkezdek konteóval küzdeni, akkor az óhatatlanul visszahat rám. És ha szörnyellel szörnyként küzdök, akkor szörnyed leszek. Tehát lehet, hogy az idealizmus borzasztó nehéznek gondolom, de azt hiszem, hogy meg kell találni a módját, hogy egy konteóval, ne ellenkonteóval küzdjünk.
Visszatérve már az említett helyzetre, hogy minden egész eltörött, állítja Csepeli György.
Nem én,
én ezzel foglaltam össze azt az érzést, ami sokszor elfogja az embert. Hát gondoljatok csak bele, hogy voltak valamikor a 70-es, 80-as évek táján milyen gyönyörű történelmi egységet sikerült a magyarság történetéről kialakítani néhány zseniális történész közreműködésével. Olyannyira, hogy szinte úgy élték, érezték ezek az emberek, sőt a tankönyvbe is belekerültek ezek a megállapítások, hogy végre kezdjük rendbe rakni a történelmi motyónkat, az igazság felé közelítve. Erre jött a rendszerváltozás, és erre mondom, hogy minden egész eltörött, mert hiszen azóta annyiféle történelem szemlélet áll egymással szembe, és mindegyik nem Conteónak, hanem egyedül üdvözítő megoldásnak látja a Kuruc is, meg a Labanc is.
Hát, ha csak a Kuruc és a Labanc lenne, de hát rengeteg más van. Egyébként, amikor volt ez a kicsit népfrontos egység a magyar történetírásban, amelyre utalsz is én nosztalgikusan, az emigráció nem volt jellemző. Tehát az emigrációban bőven virultak a legkülönbözőbb elméletek, ugye a sumér elmélettől kezdve a finnugor elmélet tagadásáig. Ezek egyszerűen hazajöttek. Tehát neked ezt nem kell magyarázni, hogy mit jelent. És ez tulajdonképpen jó, hogy hazajöttek. Én szerintem ez a szabadsággal jár, hogy választhatunk. És akinek a Conteó, akinek azt tetszik, hogy a sumérőktől vagyunk, hát miért ne hihetne abba szemben azzal, aki úgy gondolja, hogy a 19. században létrejött egy magyar nemzet, ami korábban nem volt. Szóval nem akarok itt belemenni a változatokba. Ennek különösebb jelentősége nincsen, hogy ki miben hisz a történelmi múlt tekintetében. Ami fontosabb, és ilyen szempontból azért jogos, amit fölvetsz, hogy ezek fertőző hatással. Tehát aki az egyik hülyeségben hisz, az nagyon könnyen hisz a következő hülyeségben is. És például most egy ilyen kiérezett helyzetben, amiben vagyunk, hogy beoltassuk magunkat, vagy ne oltassuk be magunkat, életek fognak múlni azon, hogy ki milyen irányba véli a magyarázatokat megtalálni. És ilyen szempontból, aki esetleg vakcina ellenes, az lehet, hogy egyúttal mondjuk sumér párti.
De Gyuriával mélyen egyetértek, hogy persze a különböző álláspontok nyugodtan kerüljenek a felszínre, az az egészséges. Baj akkor van, hogyha ez kötelezővé válik, és azért ilyen tendenciák látszanak. Ugye Áber utalta a régi tankönyvekre, az nem véletlenül voltak abban a tankönyvben pont az az olvasat, és most meg azt látjuk, hogy egy másik olvasat van ebben a tankönyvben. Tehát nem... Az a veszélye, hogyha egy Conteó dominánssá tud válni, már pedig a Conteót hívők, mivel ezek társadalmi csoportok arra törekszenek, hogy dominánssá váljanak, uralmat szerezzenek meg. Részben ez is magyarázza azt a projekciót, hogy azzal vádolják az ellenfelet, hogy világuradalomra törekszik, mert valójában uralmi rivalizálásról van szó. Tehát itt a Conteók azok abszolút ilyen értelemben társadalmi fegyverek a dominancia megszerzése érdekében, és ahhoz egy nagyon-nagyon szilárd és nagyon jó kitalált, persze ismerjük végig is ellensúlyok rendszere szükséges, hogy megengedhessük magunknak azt a luxust, hogy a sumér elmélet ott virágozzon nyugodtan a finnugor elmélet mellett. Aminek mondom, én abszolút híve vagyok, hogy egyébként.
Jó, hát a kérdés természetesen az, hogy most te is ezt mondod, hogy a finnugor elmélet és a sumér elmélet virágozzon egymás mellett, de hát hogy milyen módja, lehetősége van annak, hogy ezt valahogy szélesebb kör meg tudja érteni, hogy a sumér elmélet az egy származás elmélet. A finnugor elmélet az pedig egy nyelvhasználat kérdése. És miért? Mi az, ami folyton folyvást ezt a kettőt össze akarja keverni egymással, és a származásunkat próbálja filugorként apostrofálni?
Mert amit te mondasz, egy abszolút racionális dolog, de hogyha az ütközik az én indítékommal, akkor nem fogom figyelembe venni. Tehát abszolút intelligens emberek ezt a látszólag egy általános iskolás gyerek számára triviális különbségtételt meg lehet példákkal illusztrálni, a bolgárok, akik ugye törökök, de oroszul beszélnek, hát teljesen nyilvánvaló, ennek ellenére a motiváció simán felülírja ezt a fajta racionalitást. Nem akarom minősíteni a Kásler, de hát ez mégiscsak egy intelligens diplomás ember. Hiába. Tehát ez a nagyon egyszerű összefüggés nem megy át, és ennek egész egyszerűen nagyon kemény pszichológiai motivációs alapjai vannak.
Én még bevezetnék egy újabb fogalmat, erről nem beszéltünk, az identitás fogalmát. Szóval szerintem itt ezek identitás kérdések, és Az identitásnak ugye az az érdekessége, hogy az sem nem racionális, sem nem irracionális. A Platón ugye, most olvastam Fukuyamától, azért vagyok ilyen művel, Platón három egységben nézi a lelket. Az egyik ugye az érzelem, a vágy, a másik az értelem, és azt mondja, van egy harmadik, a timosz, ami nagyon nehezen lefordítható, ez indulatnak van magyarul lefordítva, de valójában azt jelenti, hogy az a fajta irány, amelyet, hogyha te követsz, akkor helyet találsz a világban magadnak, amikor elismerést várhatsz a többiektől, ami által azt mutathatod, hogy te az vagy, aki vagy, és ez az identitás iránti vágy, ez borzasztó erős, ez ugyanolyan erős, mint a szexualitás vágya, vagy a tulajdon iránti vágya, mert ez a magadnak a vágya. És érzésem szerint ezek a problémák, amikről beszélünk, azért olyan nehezen kommunikálhatók ellentáborok között, mert az ellentáboroknak ugye a lényege az, hogy biztonságot adnak abban a tekintetben, hogy te ki vagy, választodnak arra a kérdésre, hogy én ki vagyok, és ahol identitás játszik, ott már elhallgatnak az érvek teljesen.
Ó, nagyon szépen köszönöm, elég sok mindenről beszéltünk ahhoz, hogy átadjuk a szót a kérdezőknek, és természetesen nem csak kérdéseket lehet feltenni, hanem elmondani, hogy kinek mi a véleménye hallottakról.
Hát meg hallanak olyanokat, amiket mi nem mondtunk, tehát nyilvánvalóan mi is tanulni akarunk.
És kérem, ne felejts el egyetlen hozzászóló sem, hogy először ki kell oldani a mikrofon tilos jelzését.
Ha csak azt nem hiszi, hogy van egy titkos ügynök, aki elnémítja őt.
Van, a moderátor megteheti.
Nem, bocsánat, a moderátor sem, mert van egy legfőbb úr, úgy hívják, hogy host. A host, aki az egész technika fölött uralkodik, és bármit megtehet.
És miért lehetne a hostba egy chip, amely őt arra kényszeríti, hogy mondjuk az Istvánt elnémítse egy adott pillanatban?
Szerintem az Attilában biztosan van.
Kérdés. A bevezetőben említett tanulmányban van arra kísérlet, hogy rendben, tehát most akkor ismerjük, hogy ez az összeesküvés elméleteknek az oka, a háttere, a körülmények. Van-e egy gyógyír? Ennek a bűnek a szerzője hát részben szkeptikus, részben pedig azt mondja, hogy hát nagyon lassan, vagy... Hát cseppá, cseppá, hogy az oroszok törték föl a pusztát.
Szerintem nincs gyógyír. Sőt, a helyzet rosszabb, mert mivel van társadalmi média, ennek következtében a talaj az folyamatosan kikényszeríti az ilyen típusú konteó termelést. Ez csak diktatúra tudná megakadályozni, hogy betiltanák ezeket a konteókat. Én meg nem szeretnék egy diktatúrában élni. Tehát én el vagyok konteókkal.
Szerintem sincs gyógyír, ezzel együtt kell élni, és ha optimisták vagyunk, és e tekintetben én végül is optimista vagyok, az a fajta küzdelem, ami zajlik, hosszú távon mindig a konteók ellen hat. Tehát azért, ha megnézzük a történelmet, nyilván ezt egy templomos lovag a Maloy, akit megégetett a Szép Fülöp a Notre Dame előtt, az ettől nem lesz különösebben boldog, de végül is azért a hosszú távon nem a konteók dominálnak a történelemben, tehát ilyen értelemben egyfajta szelekcióban hiszek, de abban, hogy egy racionális kommunikációra építő társadalmi akció, társadalmi kampány segítségével föl lehetne számolni a konteókat, abban én sem hiszek.
Sőt, hát én az Istvánnál pessimistább vagyok, tehát én hosszú távon csak azt tudom, hogy meghalunk. Egész évben véve én ha én konteó lennék, akkor biztos lennék abban, hogy örök lesz az életem.
Igen, tehát létezésünk szerves része a konteó, és hogyha ennek a gyógyítását akarod át, annak egyetlen egy gyógyírja van, vagy tudomás, gyógyírja van, hogy tudomásul kell vennünk, hogy nem fogunk tudni megszabadulni tőle sosem.
Hát hiszen amit lehet csinálni, amit ugye Bibó beszélt a szabadság kis köreiről, tehát én nem látom be, hogy miért ne lehetne a Facebook Leviatán-szerű szörnyeteg platformján létrehozni olyan köröket, amelyek konteomentesek, tehát ahol az igaz tényekről folyik értelmes vita. Tehát a racionális vitának a kisköreit, azt nagyon is el tudom képzelni, ez egyfajta új elitet jelenthetne, aki arra büszke, hogy nem terjeszt és nem hiszi a konteókat.
Gyuri, azért ne legyél már ilyen agnosztikus, hát ha a konteó valóban hamis, akkor az a valóságban előbb-utóbb kiderül. Más kérdés, hogy rengeteg kárt tud okozni, és mindig lesznek hamis és károkozó konteók, tehát e tekintetben teljes jogos a pessimizmus, de hogy azért alapjában véve hosszú távon a nem konteók dominálják a világunkat, azt hiszem ez nem tagadható, és hogyha most egy kicsit más oldalról és jó indulatúan nézzük, ahogy te kezdted a mitológiával, hát azért a konteó az egyfajta világértelmezés, és hogyha ahogy valamennyire csak lehet hinni a tudomány haladásában, bármennyire pessimisták is lehetünk, de ahogy az halad, úgy egy sor ilyen konteó egyszerűen okafogyottá válik. Jön helyette más nyilván, de én azt hiszem, hogy hosszú távon nem a konteóknak áll a világ.
Ez jó lenne, mert ez tulajdonképpen a pusztulásnak lenne az útja. De gondolj bele, hogy még mindig mennyi ember hisz abba, hogy a föld lapos.
Nem olyan sok. Nem olyan. Ahhoz képest, hogy korábban mennyien hittek, nem olyan sok. Nem olyan sok.
Akkor pontosan itt kell beleszólnom, mert a föld lapossága az pontosan nyílik az én hozzászólásomhoz. Én szerintem van egy másik kategória, és a Csepeli úr azt mondta, hogy a konteókban nem hívők tudják, hogy van tudomány, a másik része meg nem, paraphrasing a dolgot. Hát én szerintem vannak olyan szenáriók is, amikor mind a két oldal mellett nagyon komoly tudomány van. És erre nekem van egy fontos példám, amiről mostanában egyre többet lehet már olvasni. Ez pedig az Einsteinnek a relativitás elmélete, illetőleg az általános relativitás elmélete, ami ugye a gravitációval kapcsolatos. És hát annak az elméletnek a bizonyítékai, idézőjelben mondanám azok már akkoriban, amikor az Einstein elvileg bizonyította őket, vagy az Eddington bizonyította, hogy megnézte, hogy a nap eltéríti a fénysugárnak a szögét, irányát, és így tovább, azok nagyon-nagyon erősen kérdőjelezettek ma már. Mind a három bizonyítékra ellenvélemények vannak, tudományosan megalapított ellenvélemények, például az, hogy nem a nap gravitációját téríti el a sugarat, hanem egy refrakció jelenség, mint a fénytörés jelensége történik, vagy most már elég jó be van az is bizonyítva, hogy azt mondják, hogy a világegyetem tágul, ez pontosan ellentéte annak, mint az Einsteinnak a gravitációs vörös eltolódása, és itt aztán akarok belemenni a részletekbe, mert ezzel én mostanában unalmamba és nyugdíjasként
sokat. Mi ebbe a konteó?
Hogy?
De mi az anti-Einstein tézisekben mi a konteó?
Hát az elfogadott akadémiai nézet szerint ez mind konteó. Aki azt meri mondani, hogy az Einstein általános relativitás elmélete az nem az igazi leírása a mi gravitációs viselkedésünknek, azt kipécézik, kidobják az egyetemekről, és így tovább. Hát ha ez nem konteós elméletnek számít, akkor
nem. Én gondolom, hogy ez a kigolyózás a konteó, mert azért a tudomány az úgy működik, hogy ilyen típusú cáfolatok vannak. Van egy csomó az Einsteint most is éppen empirikusan megerősítő dolog. Azon kívül pedig hagyományos, hogy a kvantum elmélet az folyamatosan ütközik az Einstein féle dologgal. Ez egy tök természetes tudományos dinamika, és én nem gondolom, hogy a tisztességes, normális tudósok azok konteónak minősítenék egyik a másikat, és ennek alapján kinyírják. Ha igen, akkor az konteó, de önmagában az, hogy az Einstein elméletével kapcsolatban cáfolatokat mutatnak föl, az a tudomány természetes működése.
azzal mondom, hogy akkor ez a Conteo viselkedésnek egy reakciója, de akik ilyeneket mernek majd írni vagy mondani, azok mind ki vannak golyozva.
Persze, ebben neked tökéletesen igazad van, mert hogy az egy harcmodor, hogy az ellenfelemet megpróbálom valamiféle összeesküvés elmélettel lenyomni. De ez nyilvánvalóan ez nem a tudománynak a harcmodora, és remélhetőleg azért a tudományból az ilyeneket szép lassan általában kigolyózzák.
Nem az a kategória, hogy a Bill Gates nanotechnológiailag zombit akar belőlem csinálni.
Igen.
Épp azért, én azért említettem, mert azt mondtad, hogy hát esetleg szóljunk hozzá annál, amit nem említettél. Hát ez egy olyan dolog, ami nem volt megemlítve, és ennek szerintem egy külön kategória, de Conteo kategória, amikor az uralkodó... Én úgy hívom az Einstein relativitás ember, hogy a relativitás vallás ma. Én azt pontosan tudom, hogyha amikor az alkalmazott matematikusoknak relativitás emberre tanítok, ha nem pontosan azt az uralkodó elméletet tanítanám, vagy tanítottam volna, már nyugdíjban vagyok, ami most hivatalosan elfogadott, akkor engem is konspiráció teorisnak hívnának, és zsidó ellenesnek hívnának, mert ugye hát az Einsteinnek a zsidósága az egy nagyon fontos, hogy mondjam, megalapozott tényezője ennek az egész vallásnak, ami az Einstein körül van. Lehet, hogy egy kicsit túl megy a...
Amit úgy látom, hogy ez belementünk ebbe az identitás ügybe.
Igen. Igen. Szabad kilépve a szerepkörömből nekem is egy kérdést feltenni. István optimizmusa teteti fel velem azt a kérdést, hogy a világ általában mindig a Conteók ellenére szervezte meg önmagát. Én nekem van a szabadkőművesekről egy olvasatom. Szerintem ők belátva azt, hogy eredménytelen, amit akartak, ezért bújtak vissza páholyokba, és egymást próbálták igazolni, hogy de azért ugye nekünk van igazunk.
Hát én nem vagyok járatos a szabadkőművesek történetében, de hát azért amennyire tudom, először is borzasztóan heterogén. Az angol szabadkőművesség, ami elindult, az teljesen más volt, mint aztán később a francia vagy a kontinentális, és azt hiszem, hogy ennél azért jóval összetettebb az egész dolog. Tehát maga a szabadkőművességnek a története az mindig abban a konkrét kontextusban, a konkrét történelmi hatalmi kontextusban változott, ahol éppen volt, teljesen másképp működött Oroszországban, Magyarországon, Angliában, Hollandiában. Úgyhogy meg hát eleve a motiváció is nagyon sokfélék voltak. Szóval én nem nagyon tudnék elképzelni egy ilyen egyszerű dinamikát a dolog előtt.
De lehet azt mondani, hogy közös nevezőjük az, hogy a saját páholyaikban érezték legjobban magukat?
Az közös nevező nyilván, hogy egy ilyen zárt elitista mozgalom volt. Ez igen, ez egy közös nevező. És ilyen értelemben a titkos társaságoknak a szociológiája őrájuk is érvényes.
Igen, minden titkosársága jellemző, olyan, mint egy melegklub, szájjelnek a tapasztalatai révakozat.
Nyilván vannak különbségek, tehát mondjuk hogy hívják ezt a Bajor titkostársaságot?
Rózsa keresztes?
Nem, hanem a... Illuminátusok. Az Illuminátus titkostársaság azért úgy felépítésében, koncepciójában, szervezetében is egészen más volt, mint a szabadkőműves. Más kérdés, hogy persze megpróbáltak beszivárogni a szabadkőművesek közé, de azért az egy eléggé más indítású dolog. Nem tudom, én nem húznék ilyen nagyon általános mezt ezekre a dolgokra. Az igen, tehát a titkos társaság, mint szociológiai jelenség, az egy nagyon izgalmas szociológiai jelenség is, és ebben közös az illuminátusok, a rózsa, mondjuk a rózsakeresztesek talán annyiból nem, hogy az fikció, miközben a szabadkőművesek meg tényleg léteztek, meg a illuminátusok is léteztek.
Bocsánat a közbevető kérdésért, a tessék parancsolni, ki az, aki kérdezni vagy megegyezni szeretne valamit.
Lujtól indulnék tovább, és tulajdonképpen jó lesz visszanézni az egészet, gondolom Attila ugyanúgy fölteszi majd ezt összefüggő előadásként is. Én úgy érzékelem, és szintén picit a tudományos világban, hogy a konteuk ott jönnek elő, ahol a modellben hiányok vannak. És ezt nem tűri az elme, és berakod a dolgokat, ha a modell nem elég kerek. Na most ez a mesék, a mítoszok kiépülésénél is így van. Ha a mesében nagy helyváltoztatási igény van, akkor vagy a hétmérföldes csizmát, vagy valamit ki kell találni, ahhoz, hogy működjön maga a történet. Én úgy tapasztalom, hogy a tudományban ott romlik el a dolog, mikor valaki elfelejti, hogy csak modellje van. És az Einsteinnek is csak modellje van, meg az ő ellenfelének is csak modellje van, és majd 50 év múlva lesz megint egy másik modell, de ezt mind úgy kell nézni, hogy latolgassuk, hogy mi fér bele. És akkor bezárom, hogy ne legyen túl hosszú az észrevétel, mert szinte lehetetlen kérdezni, annyira tömör és jó dolgokat hallottam. Nem emlékszem, melyikőtök vetette föl ezt az injekciót ügyben, mikrotűkkel, egyebekkel.
Ábel volt.
Mint szakértő.
Te volt. Na most én például, ha ezt a tanszéken, a titkárságon 3 vagy 5 dilettáns, egyébként más tudományterülethez értő egyetemi oktató elkezdené megvitatni, és valaki elmesélni, hogy ez micsoda óriási kockázat, akkor azt kérdezném meg tőle, hogy te mondd, és mikor az oltást kapod, akkor a mobiltelefonod a zsebedben legyen, vagy 2 méternél nagyobb távolságban, és ha a zsebedben van, be legyen kapcsolva, vagy ki legyen kapcsolva. És akkor ebből kiderül az, hogy a Conteo egy picit térdre rogy, vagy nem tudom, hogy képzelni, mert nincs még kidolgozva a maga teljes képtelenségében, pontosan azokat a hiányokat tölti ki, amiket az elme nehezen tűr el. És akkor megint ott elérkezem oda, amit nagyon is, hogy mondjam, örömmel hallottam, hogy mondtatok, hogy a valósnak tűnő elméletek is hazudozással vannak tele. Naponta hallunk olyan konteókat, amelyek brüsszeli tárgyalás, nem akarom végigmondani, hogy hányféle konteó jön be a hétköznapi életbe, csak azt az emberek nagy része fütyül rá, mert az egész nem érdekli. Nem csak a konteó. Tehát hozzászoktunk ahhoz, hogy hazudozó környezetben éljünk, csak ennek egy részét a tudós úgy hívja, hogy ez az ő modellje.
Nekem az egyik legfontosabb, legérdekesebb dolog a kognitív pszichológiában az, hogy az emberi elme nem tűri az információ hiányt. Abban a pillanatban egy konfabulációval koherens magyarázatot kell. Így működünk, ami egyébként az összes hibája ellenére inkább jó, mint nem, mert különben az evolúció kiszelektálta volna. Tehát így működünk, és ebből a szempontból tök igazad van, naponta gyártjuk a konfabulációkat, akkor, ha valami hézagon, észre se veszük tudatosan, hogy hézagon a tudásunkon, kipótoljuk, és az a meggyőződésünk, hogy ez egy koherens dolog. Nagyon-nagyon szellemes szociálpszichológiai kísérletek garmadája bizonyítja ezt. És akkor az igazán érdekes az az, hogy hol a határ a normálisnak tekinthető hézag kiegészítő konfabuláció között, ami a normál üzemmódunk, és a konteó között. Azt hiszem, ez egy nagyon érdekes, én most nem tudnék hirtelen választani rá, de nagyon izgalmas kérdés.
Tudok egy példát még hozzáfűzni. Az életem egy szakaszában közel voltam a közlekedés ügyhöz, ezen belül bizonyos mértékig a balesetek kezeléséhez is, ahol alapvető probléma az, hogyha egy tanú van, akkor tőle lehet hallani egy konfibulált leírást. De ha 3 vagy 5 tanú van, akkor már 5 történet jön. És jó, ha az illető ezt 2 nap múlva még meg tudja ismételni. Ki vannak találva alacsony szinten, kevés ismeretlen vagy kevés kérdőjel esetén azok a technikák, amivel valahogy ki lehet szűrni azt, ami a gerince, a váza, a történetnek, abból, hogy most piros sapka volt-e a fején, vagy nem volt a fején annak, aki el lett ütve, mert utána találtak egy sapkát az utcán. Na most ilyen értelemben nekem sincs válaszom, elfogadó vagyok. Tehát amit Gyuri mondott, hogy ezzel sajnos így együtt kell élni, az a kezelésmódnak a barátságos és humánus technikáinak a kialakítása felé tol engem. Nem neheztelek arra, aki konfabulál, még azt is eltűröm, ami az amerikaiaknál van, jobb oldal, ez izgalmas, mert ott hallok erről a lányoméktól, hogy a jobb oldal ehhez azért lehet közelebb, mert a misztérium iránt fogékonyabb. Bizonytalan az, hogy mi jobb, mi meg hal, de ugye ha baloldalnak Marxhoz, vagy az ateizmushoz, vagy ilyesmi, több köze van, akkor az ő számára a misztérium, a mitikus elemek kevésbé vonzóak. De ez csak úgy kíváncsi lennék, hogy van-e ilyen korreláció, vagy nem. Nincs.
A baloldalnak is megvan a maga misztérium játéka.
Talán na, Gyuri, kérlek, hogy ezt mondjál akkor valamit, mert ez nagyon érdekel.
Hát a Sztálint, ha veszed, hát a Sztálinnál paranoidabb embert nem lehet találni a világban. Hitler hozzá képest egy józan racionális.
De hát nem volt baloldali.
Na, épp ezt akartam kérdezni.
Sztálin nem volt baloldali?
Hát egy fasiszta.
A Sztálin baloldali volt?
Viszont, akkor viszont Hitler volt baloldali.
Lehet, igen.
Láthatunk a szavakkal.
De hát Sztálin papnövendék volt.
Igen. Jó, akkor menjünk hát Rákosi. Rákosi legjobb tanítványa Sztálinnak. És hát Rákosi elképesztő módon kitalált erőterekben gondolkozott.
Igen.
És a következmények rettenetesek voltak.
Igen. Éjszakákat töltött el.
Ezt már kitárgyaltuk, tehát én szerintem nincs egy reménytelen út most itt a jobb oldalra ráhúzni a konteó meg a miszticizmusnak a köpönyegét. Ahogy az iszlám mondta, itt a szélsőség az, ami a szélsőség. Aha.
Igen.
Arany középút.
Tehát, mint ahogy éppen mondtad is korábban, hogy ez az identitásunk része, éppen ezért a Péter azon megjegyzését, amely szerint ez sajnálatosnak tekint, én azt mondom, hogy természetes.
Ezt, hogy mit értesz ez alatt?
A konteó. Tehát a konteó képzés, mint folyamat,
ja, az
identitásunk része. Ez tetszik, nem tetszik, és rengeteg. Tehát, hogy mondjam, ebből egy csomó előnyünk is származik, hiszen elképzelhető egy olyan közérzet, ami állandóan elégedetlen, mert nem értem a világot. Hát mindannyian megmagyarázzuk.
Akkor van gáz, hogyha valóban, ahogy az István ezt mondta, hogyha a hatalom magáévá teszi a konteót. Ráadásul úgy, hogy nem is hisz benne, csak manipulál, pszichos célokból használja, akkor nagyon pusztító dolog lesz belőle, akár hitlerizmus formájában, akár bolsevizmus formájában, akár fogyasztói kapitalizmus formájában. Hát ez az, amit annak idején Heidegger mahinációként jellemzett.
És azért Ábel, ne tekintsed ennyire semlegesnek a dolgot, mert ha most én keresem Péter nyomán a különbséget a konfabuláció és a konteó között, szóval azért a konfabuláció az egy kognitív aktus, a világról adott koherens válaszaimnak az igényét tükrözi. A konfabulációban mindig ott van a másik leigázásának, kihasználásának, eltiprásának a motívuma. Én azt hiszem, ez egy nagyon fontos különbség. Tehát ebből a szempontból a laposföld hívés sem egy neutrális dolog, mert ott azért ott van egy nagyon jelentős motiváció, hogy a mi nézetünk váljék uralkodóvá, és a szemben egy már, ugye a konteónak egy nagyon alapvető mozzanata, hogy akire ráhúzom az összeesküvés elméletet, arról én azt mondom, hogy az a rohadék, világuralomlatőr, háttérhatalom, stikába, ciombőrcsei világuralomlatőr, nekem hősiesen meg kell magamat védeni. Tehát egy ilyen típusú hatalmi motiváció van, a Conteo mögött, és én ezt a hatalmi motivációt nem érzem a hétköznapi konfabuláció, vagy akár a tudományban esendő tudósok által elkövetett konfabuláció mögött.
Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, kinek van még kérdése, megjegyzése.
Bocsánat, hogy Bibó János vagyok. Én azt akarom kérdezni, hogy ha esetleg bármi ok miatt egy helyzetben egy adott Conteóval vagy Conteót való emberrel föl kell venni a küzdelmet, akkor nem segítheti valamennyire ezt a küzdelmet az, amit Csepei György mondott, hogy az identitás utáni kétségbe esett vágynak a tekintetbevétele? Tehát, hogy innét megpróbálni fogni a dolgot egy adott esetben?
Hát ez a megértés szolgálhatja, de a meggyőzést ezt reményteleni teszi továbbra is. Tehát én ilyen emberrel találkozom, akkor mint hogyha egy beteggel találkoznék, a beteget sem akarom én feltétlenül meggyógyítani, egy lelki beteget, vagy egy őrültet, hanem elfogadom olyannak, amilyen.
János, én eredetileg klinikai pszichológusként végeztem, úgyhogy van nekem egy ilyen illúzióm, hogy ha olyan kapcsolatba tudok kerülni egy Conteo hívővel, hogy viszonylag tartalmas emberi tartósnak viszonyban, akkor egy terápiás megoldásra van lehetőség. Tehát én hiszek abban, hogy egy megfelelő rapporttal kigyógyítható valaki egy konkrét Conteójából, pontosan azzal, hogy segítek az identitás problémáját feldolgozni, nem vitatkozok vele, nem elutasítom, hanem megérteni próbálom, és ilyen módon ezt nem látom kilátástalannak. Nagyon nehéz, és hát a legritkább esetben kerül erre sor, de nem lehetetlen.
Meg attól még más dolgokban nagyon is normális lehet, tehát együtt lehet vele záhertortát enni például. Ha csak nem hiszi azt, hogy a záhertortában valami zsidó cián méreg van.
Köszönöm.
Tessék parancsolni.
Korábban fölmerült a gyógyítással kapcsolatban a bizonytalanság, mint tényező, tehát hogyha azt feltételezem, hogyha már mondjuk az identitás is szóba került, tehát identitás kezelése, vagy tehát hogyha az illető bizonytalanság érzetét növeljük, megnyugszik, akkor feltételezem, hogy az összeesküvésekben való hit is csökkenhet. Egy példát is láttam erre, mondjuk az egy némileg más vonatkozású. Horányi Özséb egyszer beszélt a Da Vinci kódról. És azt mondta, hogy amikor először hallott róla, hogy ez a sztori miről szól, akkor meghallgatta, és elnevette magát. Na most a humor, mint oldószer, mint a pszichének a feloldása, az felteszem azt, hogy segíthet az együtt nevetés, tehát az segíthet ezeknek a görcsöknek az oldásában.
Valószínű, hogy igen, de ez inkább azt hiszem csak az interpersonális kisebb körökben, társadalmi szinten nem annyira, viszont nagyon érdekes, és ez alátámasztja azt, amit Gyurival is kezdetül fogva mondtunk, hogy a társadalmi bizonytalanság a táptalaja a Conteóknak. Én olvastam egy olyan fajta dinamikát, hogy hogyan fokozódott az európai történelem folyamán az összeesküvés elméletek, hogy nagyjából a II. Világháborúig, utána hosszú évtizedekig nagyon meggyengültek a Conteók, amíg ez szépen világos, tiszta, hidegháborús szembenállás volt, nem nagyon volt bizonytalanság, ez csökkentette az igényt az összeesküvés elméletekre, és kutatók azt mondják, hogy valóban jóval kisebb volt a összeesküvés elméleteknek az elterjedtsége hatása ezeken alatt az évtizedek alatt, és mostanában erősödik újra azzal párhuzamosan, amire Gyuló is utalt, hogy a bizonytalanság ez az egész 21. századi helyzet a társas médiával és egyebekkel, ez most újra gerjeszti, tehát van egy ilyen fajta dinamikája.
Nem lehet, hogy ez csak a megnövekedett szabadság jelensége inkább. Azokat az évek alatt, amit említettél korábban, ott nem nagyon szabadott konspiráció elméletekről beszélgetni, még családi társaságban se, hanem hallgatni kellett róla, és most már mindenki beszélhet, ahogy mondtátok korábban, mindenféle más fórumokban, úgyhogy ennek a szabadságnak a legalább olyan hatása van szerintem.
Valószínűleg ez is belejátszik, társadalma válogatja. Feltehetőleg Amerikában, de ember ott ez a fajta szabadság azért nagyjából mindig megvolt az elmúlt 100 évben. De például a mi környékünkön egészen biztos, hogy sokkal több lappangott, mint amennyi felszínre került, és a felszínre kerülésnek a jelenség az biztosan tetten érhető.
Én hazai körülményekre gondolkoztam, mert az első 31 évemet én is ott töltöttem, és nagyon emlékszem arra, amikor a kislányom első elemista volt, és jött haza, és mondta, hogy hát apu, igaz, hogy a Lenin olyan okos volt, hogy kitalálta, hogy a proletáriátus meg minden fog uralkodni, akkor mondtam magamban, hogy oké, én ezeket a gyerekeket nem akarom, hogy itt és ilyen elmélet alatt nőjenek föl. Ez csak mondjuk egy személyes hozzájárulás. De szóval abban igazad van egyébként, hogy Amerikában nem igen van korlátozás. Bár ez sem igaz most már, mert ha valaki mer valamit mondani BLM ellen, vagy valamiféle jelenlegi komolyan nyomott, ilyen elfogadott társadalmi mozgalom ellen, akkor bizony az bajban van.
Most lezajlott egy egységesülés, pont erről ezt mondta az István, tehát a bipoláris világrend adott egyfajta biztonságot, nekünk adta a diktatúra biztonságát, a szabad világnak adta a szabadság biztonságát. Most azt kell mondjam, hogy egyik világ sincs már biztonságban. Egyek lettünk a változékonyságban, a kétértelműségben, a komplexitásban és a kiszámíthatatlanságban. És emiatt a konteók aztán terjednek is, mint a futótűz egyik kontinensről a másikra, oda meg vissza. Szegény Trump, erről sokat tudna mesélni.
Hogy gondolják Magyarországon a választási, hogy mondjam, rendellenségekkel kapcsolatos véleményeket ezt? Konteónak számít, vagy ez csak, hogy mondjam, valakinek...
Nem is berek ilyen közvéleménykutatás, de hát... Elég valószínűleg tartom, mert nagyon ismerős ez az elcsalták a választásokat téma, úgyhogy szerintem kiki megint csak a motivációja és a pártválasztása alapján elhiszi, vagy nem hiszi.
Nem, a Facebook kommentek azok bőségesen adnak anyagot, akik...
Így van. Hát azt gondolom, hogy a kormánypártiak azok hajlamosak a Trump-féle konteót elfogadni, hiszen tapasztalatuk van, ők ezt 2002-ben már eljátszották. A nem kormánypártiak, és azt mondom, hogy a többség, mert nem csak egy ellenzék, hanem aki nem kimondottan kormánypárti, az pedig eléggé átlát ezen a nyilvánvaló bohózkodáson. Más kérdés, hogy nagyon tanulságos, hogy a konteósoknak megnehezíti a dolgát, hogy a legfelsőbb bíróság elutasította a Trump keresetét, de ez nem elegendő, mert azért a magyar konteósok 2002-ben simán figyelmen kívül hagyták, hogy a Fidesz által az ellenzék tiltakozása ellenére kizárólag Fidesz szimpatizásokból felállított választási bizottság hirdette ki, hogy érvényes és szabadult a választás. Ezután két nappal jöttek elő a konteó, hogy elcsalták a szocik. Tehát valószínűleg egy rendes Trump hívő amerikai azt mondja, hogy hiába mondta azt a Trump által többségében kinevezett fel legfelsőbb bíróság, hogy nem gilt a száfolat, ők akkor sem fogják elhinni. Szóval azért itt a motiváció az legyőzi az összes racionalitást, ami Ábel neked kicsit válasz egy korábbi kérdésére.
Hát ez klasszikus esete a értelemsükességnek, amiről Makkai János beszél. Nagyon ajánlom, hogy olvassátok el a Politika Isten rabságában című könyvét.
Kösz.
Én azt hiszem, hogy ezzel mindent megbeszéltünk. Nagyon szépen köszönöm előadóinknak a szereplést, és üdvözlöm szeretettel a résztvevőket is. Előre mondom, hogy néhány nap múlva ez a Egyház és Társadalom honlapján megtekinthető. Köszönöm szépen, és mindenki nagyon vigyázzon magára.
Mi is köszönjük.
Igyekszünk.
Kellemes karácsony ünnepeket kívánok, csipmentes.
Nektek is boldog karácsonyt.
Úgy szintén.